Nagy szeretettel köszöntöm a közöttünk lévő gyerekeket, talán sokan nem ismertek engem. Ottoné Bartaló Zsuzsa vagyok, a Siófoki gyülekezetből érkeztem hozzátok, ami a Balaton mellett van. Egy nagyon kedves ígét szeretnék nektek felolvasni, amivel a Jóisten valami nagyon nagy ígéretet ad nekünk Ézsaiás könyvéből. Felolvasom nektek, próbáljátok megfigyelni, és szeretném kétszer elolvasni, hogy a nagyobbak, még a kisebbek még jobban meg tudják figyelni. Ezt mondja nekünk Isten. Mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgattam. Elolvasom nektek még egyszer. Mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, én már meghallgattam. Azt mondja ez az ige, hogy mielőtt mi kiáltanánk a Jóistenhez, ő már felel nekünk. Szeretném tőletek kérdezni, gyerekek, hogy mikor szoktatok kiáltani? Úgy gondolom, akkor, amikor bajba kerültök. Biztos voltatok már úgy, hogy elestetek, megütöttétek valamiteket, vagy biciklivel estetek, beszorult a lábatok, és kiáltottatok segítségért. Kihez szoktatok szívesen kiáltani segítségért? Kihez kiáltotok, amikor bajban vagytok? Gondolom azokhoz, akiket a legjobban szerettek, és akikről tudjátok, hogy biztosan segíteni fognak nektek. Nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy bajba jutottatok, kiáltottatok anyának, a másik szobában voltatok, vagy messze valahol az udvaron, vagy kint a kertben, de mikor meghallottátok, hogy anya azt mondta, hogy jövök, ne félj, akkor megnyugodtatok már, ugye? Mert tudtátok, hogy jön a segítség. Tudjátok, a Jóistennek van valami különleges képessége, ami sokkal különlegesebb, mint az édesanyáké és az édesapáké. Azt mondja nekünk ez a kijelentés, hogy mikor mi még nem is kiáltunk hozzá, ő már tudja, hogy mi bajba leszünk, és ő már elkészíti azt, hogy hogyan felel nekünk. És azt mondja az ige második része, hogy mikor már rájövünk, hogy nagyon nagy bajban vagyunk, és most már kiáltunk hozzá és beszélünk, itt egy nagyon érdekes dolgot olvashatunk. Nem azt mondja, hogy hát mikor már kiáltotok, akkor majd meg foglak titeket hallgatni, hanem azt mondja, hogy már meghallgattam. Vagyis mit jelent ez? Isten annyira ismeri előre a mi szükségleteinket, hogy mire lesz szükségünk, hogy mikor még nem is kiáltunk hozzá, és mikor már mondjuk a szükségünket, ő már meg is hallgatott minket. Hát ezt nagyon sokszor tapasztaltam, hogy ez valóban így van. Hadd meséljek el nektek egy történetet, ami 6 évvel ezelőtt történt velük, de talán soha nem fogom elfelejteni. 10 taggal, a családunk 10 tagjával nyaralni mentünk Horvátországba, és elindultunk haza. Egy olyan baj történt, hogy az egyik családtagunknak baleset történt a lábával. Nagyon kellett sietnünk haza, hogy egy orvos megnézze. Ott nem találtunk orvost, és igyekeztünk hazaérni. Imádsággal elindultunk, és tanakodtunk, hogy vajon milyen úton jöjjünk haza. Úgy döntöttünk, hogy nem arra jövünk haza, amerre mentünk. És többször megálltunk az úton, nagyon hálásak voltunk, hogy így reggel 8-9 körül meg is érkeztünk a határállomásra, vagy a határátkelőhely környékére, és azt láttuk, hogy hú, itt még nem jártunk, és nem tudunk kiigazodni, hogy melyik útra menjünk rá. Építettek egy ilyen új autópályára fölmenő szakaszt, és féltünk, hogy belekeveredünk egy olyan autópálya részre, ami kivisz bennünket Szlovéniába. És hogy nehogy ez megtörténjen, megálltunk, megnéztük a térképet, hogy most merre is kell mennünk, és képzeljétek, nem indult el az autónk. Ott voltunk, hogy megállt az autónk, ráadásul péntek is volt, és nagyon szerettünk volna naplement előtt hazaérni. Hát imádkoztunk, hogy a Jóisten valahogy segítsen bennünket. Hát ott azért hálálkodtunk, hogy nem külföldön történt ez a baj. Az összes ismerősünket fölhívtuk telefonon, képzeljétek, mindenki nyaralt, aki tudott volna jönni értünk, és hazahúzott volna bennünket. Hát mit volt mit tenni, kiszálltunk mindannyian, és hát elkezdtük tolni az autót. Hátul toltuk 3-an, jobb oldalon, bal oldalon, és a balesetes lábú Sántikával tolta az autót, és nagyon-nagyon hálásak voltunk, hogy sütött a nap, nagyon jó idő volt, és én még úgy hálálkodtam is, hogy ilyen sokáig ültünk, a Jóisten még arról is gondoskodott, hogy egy kicsit napfényen legyünk, meg mozogjunk, meg még le is izzadjunk, méregtelenedjünk is, meg le is nyugodjunk, És az emberek szépen integettek, akik eljöttek mellettünk. Volt, aki ki is kiabálta a kamionból, hogy hajrá, csak menjetek tovább. És azért is hálát adtunk, hogy egy olyan szakaszon állt meg az autónk, hogy csak egy pici szakasz volt fölfelé, azt nagyon nehezen toltuk föl, de képzeljétek, 2 kilométer toltuk az autót. És tudjátok, akkor mind gondolkoztam el, hogy vajon én nem jártam-e így, hogy tolta más az autót, és én nem álltam meg. Azt hiszem, hogy nagyon fontos segítenünk mindannyiunknak. És képzeljétek, akkor egy csoda történt. Én már nagyon imádkoztam magamba, főleg a balesetes lábú családtagunk miatt, hogy Uram, küldj valami segítséget. És képzeljétek, egyszer csak megállt egy BMW. Kiszállt belőle egy nagyon elegáns, balnára sült fiatalember, oda jött hozzánk nagyon kedvesen, hogy miben segíthetek. A férjem elmondta a problémát, azt mondta, hogy ó, nincsen semmi baj. Hát nekem is ilyen autóim voltak, és képzeljétek, sok éve ilyen autóval jártunk, és még senki nem mondta el, hogy mit kell csinálni. Segített rajtunk, és képzeljétek, ami csodálatos volt, ami miatt elmondtam ezt a történetet. Mit gondoltok, honnan jött ez az ember? Sajnos a tapasztalatos füzetemben nem írtam bele, hogy Spanyolországból vagy Olaszországból jött, egy picit hagyja Magyarországra, és Szlovéniába igyekezett. Mit gondoltok, hogyan hozta őt oda a Jóisten? Tudta azt, hogy miatt le fogunk robbanni? És hogy pont ezen az útszakaszon fogunk hazafelé jönni?
Tudta.
Ugye tudta? És erről szól az az ige, hogy mikor mi még nem is tudtuk, hogy bajba kerülünk, és mikor már imádkoztunk. Ő mikor készítette el a megoldást? Ezt a családot arra késztette, hogy álljanak meg, és pont ezen az úton jöjjenek akkor, amikor nekünk szükségünk van. Én szívem kívülből kívánom nektek, gyerekek, hogy a Jóisten adjon nektek sok ilyen tapasztalatot. Még egyszer elolvasom az ígét, és higgyétek el, hogy ez így van. Mielőtt mi kiáltunk Istenhez, ő már felel. És mikor mi már mondjuk a kéréseinket is beszélünk, ő már réges-régen elkészítette a megoldást. Én kívánom, hogy ti is sokszor tapasztaljátok ezt mindannyian. Amen.
Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Mai hitmélyítő alkalmunkat abban a jegyben hirdettük meg, hogy azt gondolom, nem mondok nektek újdonságot azzal, hogy érzi mindenki, hogy valóban megújulásra és reformációra van szükség közösségünkön belül is, egyéni életünkön belül is. Ezt tekintenénk most az első lépcsőfoknak az ide vezető úton. Szeretném, hogyha egy igét megkeresnénk az első áhítat kezdetén. Joel próféta könyve 2. könyvéből szeretném, ha együtt felolvasnánk néhány rövid verset. Joel próféta könyve 2. fejezetéből 855. oldal az én általam használt Bibliában. Tehát Joel próféta könyve 2. fejezetéből a 12. verstől egészen a 17. versig terjedő szakaszt szeretném, ha együtt elolvasnánk. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úr az a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő. Késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát ha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után, étel és italáldozatot az Úrnak, a ti isteneteknek. Fújjatok kürtet a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést. Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet. Hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és cseszopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából, és a menyasszony is az ő szobájából. A tornát és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között? Hol az ő Istenük? Gondolom, hogy senki előtt nem volt, legalábbis sokak előtt nem volt ismeretlen ez a szakasz. Nagyon sokat foglalkoztunk már hosszú évek alatt megújulás és reformáció kérdésével. Voltak is ilyen kísérleteink, voltak ilyen szervezett programjaink, szinte mondhatnám évtizedenként legalább egyszer tartunk egy ilyen komolyabb programot, amikor a gyülekezeteket fölkérjük egy-egy adott programmal arra, hogy gondolkodjunk el ezen, hogy mire van szükségünk igazából. Ez az ige ugyanerről a kérdésről szól. Joel próféta a Koránnak ezt az üzenetet ugyanebben a kérdésben közvetíti Isten üzenetét. De tudjuk, hogy Joel üzenete nem csak annak a kornak szól, amelyiknek hangzik. Joel próféta könyve és ennek üzenete nagyon aktuális a mai korunkra nézve is. Mondhatjuk úgy nyugodtan, hogy a mi mai helyzetünkre, amiben a közösségünk él, amelyben mindannyian élünk, rendkívül aktuális ennek a versnek, és ezeknek a könyvnek, és ezeknek a verseknek a gondolatai. Nagyon érdekes, hogy a próféta ezt a gondolatkört kezdi. Mindig szeretem, mikor egy igevers így kezdődik, hogy de. Ugye ez egy rövid, pici szó, de nagyon komoly dolgot fejez ki mindannyiunk számára. Amikor az ember szembesül a közösség állapotával, a saját helyzetével, mindennel, ami körülveszi, hajlamos az ember elkeseredni, vagy hajlamos magabiztos lenni. Nem tudom, melyiktek, hogy tekint mindazokra a körülményekre és helyzetekre és eseményekre, amelyek körülöttünk vannak. De én azt gondolom, legelőször azt kell megvizsgálnunk, hogy mi vajon, milyen szerepet töltünk be abban, hogy ezek a körülmények így alakulnak. A mi saját felelősségünk ezekben a helyzetekben micsoda? Látjuk-e úgy a saját helyzetünket? Látjuk-e úgy közösségünk helyzetét, mint ahogyan az Isten látja azt a helyzetet? Joel próféta korában, amikor a felhívás hangzik, előtte elmondja a próféta a nép állapotát. És itt érdekes, ez a de szócska, itt lesz érdekessé, és ez a bátorítást és reménységet mindannyiunk számára, hogyan tekint az Isten a mi helyzetünkre és életünkre. Ez a de arra bátorít bennünket, hogy van reménység arra, hogy egyénileg és közösségileg az Istenre találunk. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy miért mondok én ilyet, hogy nekünk az Istenre kell találnunk. Azért, mert ami a de szócska után következik, ez a néhány gondolat, azt teszi világossá előttünk, ami mindannyiunk hiányossága. Azt gondolom, senki nem mondhatja magáról, hogy ő kivétel lenne. Miben látja a próféta és a próféta közvetítésével Isten üzenete, Isten szava, miben látja a megújulás és reformáció első lépcsőfokát? Mi kell, hogy megelőzze, hogy így mondjam, mi kell, hogy megelőzze a mi életünkben és a közösség életében a megújulást és a reformációt? Isten kemény szavakkal fordul a néphez, és ennyit mond, térjetek meg hozzám. És nem akárhogyan. Teljes szívetek szerint. Böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Amikor Isten erről szól, hogy térjünk meg teljes szívünk szerint, mi az, amit kimond ezzel? Nyilván azt, hogy nem vagyunk az ő közelségében. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, mennyire érzitek ezt az állapotot? Mennyire érezzük az Isten nélküliség állapotát a hétköznapjainkban? Mennyire érezzük az Isten nélküliség állapotát akkor, mikor már kérdéseink vannak az Istenhez? Mikor már felismerjük azt, hogy valami nincs rendben az életünkben? Mennyire érezzük azt, hogy az Istenre szorulunk? Mennyire érezzük azt, hogy szükségünk van rá? Azt gondolom, amikor érezzük ennek a szükségességét, akkor komolyan vesszük ezt a felhívást, amit az Isten nekünk közvetít. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Azt gondolom, hogy amikor ez a felhívás hangzik, és nem sokára olyan felhívások hangozni közöttünk is, hogy imahetet szeretnénk indítani, az imahelyettel együtt általában böjt alkalmakat szoktunk hirdetni. De kérdés az, hogy valóban tudjuk-e, és értjük-e, hogy amikor Isten böjtre hív, mire hív bennünket? Mi az, amit Isten szeretne az életünkben kiformálni azáltal, hogy böjtörünk? Nem tudom, általában hogyan gondolkodtok a böjtről? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nem csak közöttünk, azt gondolom a kereszténység körében is nagyon elterjedt dolog az, hogy amikor az ember valamit nagyon szeretne elérni, amikor úgy gondolja, hogy önmagában az imádság kevés, akkor azt szoktuk mondani, hogy akkor ima mellett böjt alkalmat is hirdetünk. Érdekes dolog az, hogyha a Bibliának a böjttel kapcsolatos kijelentéseit tanulmányozzuk, lehet, hogy meglepő következtetésre fogunk jutni. És el fogunk gondolkodni azon, hogy az a böjt, amit mi eddig gyakoroltunk, az a típusú böjt, amit nem csak mi, hanem a kereszténység nagy része gyakorol, valóban értékes az Isten előtt. Mit tanít Isten nekünk a Biblián keresztül a valódi böjtről? Nem tudom, emlékeztek-e Jézus Krisztus kijelentésére azzal kapcsolatban, amikor két ember megy a templomba imádkozni. Az egyik a farizeus, a másik pedig a vámszedő. Mi az, amire a farizeus hivatkozik akkor, amikor az Isten elé járul? Elmondja az ő saját képét magáról, ami nyilván egy torz kép, mert az Isten nem egyezik, Isten véleménye nem egyezik ezzel a képpel. De egy dolgot kijelent, amellett, hogy elmondja, hogy ő milyen jó és mennyi jó dolgot tesz. Ezt mondja, hogy böjtölök kétszer egy héten. És ő mondja, hogy almizsnát adok mindenből. És ezt mondja az Isten, és ezt mondja Jézus. Melyikőjük ment alá, megigazulva? Aki büszke volt a saját teljesítményére, akinek a böjt egyfajta gesztust jelentett az Isten felé, egyfajta valamit adtam az Istennek, lelkületet jelentett az Istennek, vagy az, aki érzi a szükségességét annak, hogy szüksége van az Istenhez térésre, szüksége van arra, hogy az Istenhez forduljon. Azt gondolom, amikor a böjtről gondolkodunk, és böjtről szóló igéket tanulmányozzuk, szükséges elővennünk Ézsaiás könyve 58. és 59. fejezetét, hiszen több szakasz is szól a Bibliában erről, de talán ez a leghangsúlyosabb, ez a szakasz, amely leginkább szól arról, hogy hogyan tekint a nép a böjtre, és hogyan tekint Isten a böjtre. Nagyon érdekes párbeszéd alakul ki itt Isten és az ő népe között. És figyeljünk erre a párhuzamra, hogy Isten és az ő népe között alakul ki ez a párbeszéd. Ézsaiás könyve 58. fejezetében következőket olvassuk. A harmadik és negyedik verset szeretném, ha együtt elolvasnánk. Miért böjtölünk, és te nem nézed? Gyötörjük lelkünket, és te nem tudod? Eddig a kérdés, hogy az Isten népe részéről. Miért böjtölünk? Hát pedig annyit böjtölünk. A farizeus kimondja, egy héten kétszer böjtölünk. Lehet, hogy köztetek is van, aki rendszeresen böjtöl adott napokon. Isten megadja a választ erre a típusú böjtre. Íme böjtölésetek napján kefteléseteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok. Íme perrel és versengéssel böjtöltök, és útjatok a gazságnak öklével. És itt adja meg Isten az igazi választ, amit szeretném egy picit mi is átgondolnánk együtt. Nem úgy böjtöltök most, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Érdekes ez a kijelentés, nem? Nem úgy böjtöltök most, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Ezek szerint lehet úgy böjtölni, hogy az Istennek tetsző dolog, és lehet úgy böjtölni, mint a keresztények nagy tömege, hogy én azt gondolom, hogy ez az gesztus cselekszik az Isten felé. Értjük-e az igazi célját és okát az Isten szerinti böjtnek? Értjük-e a bibliai böjt értelmét és lényegét? Én azt gondolom, hogy a megújulásnak és reformációnak ez az egyik kulcskérdése. Hát, hogy azt mondjátok nekem, hogy pont a böjt. De mondhatom nektek a Bibliában nyugodtan, hogy pont a böjt. Mit jelent igazán böjtölni a Biblia szerint? Erre keressünk most röviden választ néhány gondolatban. Jelezném nektek, hogy erre az alkalomra készült egy kis kiadványunk. Szenteljetek böjt, ez a címe. itt kapható majd fönt. Ebben részletesen megtaláltok mindazok a gondolatok, amelyeket itt most nagyon vázlatosan szeretnék elétek tárni, picit gondolatébresztőnek. Mi a böjt célja, az igazi böjt célja? Miért böjtöl az ember igazából, ha megérti a böjt bibliai értelmét és célját? Nyilván láttuk azt, hogy Krisztus előtt a farizeusi típusú böjt, amikor én akarok adni valamit az Istennek, elfogadhatatlan, értéktelen. Ennek kapcsán érdemes felülvizsgálnunk egyébként majd, hogy érdemes-e így böjtölnünk. Akármilyen szakaszt veszünk a Bibliából, ahol a böjttel foglalkozik a leírás, világossá teszi azt, hogy ez nem egy ilyen rendszeres kegyességi alkalom. Nem arról szól, hogy nagyon szeretnék valamit elérni, kevésnek tartom az imádságot, akkor ráteszek még egy lapát, hogy na még akkor böjtölök is. Akkor még táplálékot sem veszek magamhoz. Lám-lám, az Isten majd csak látja, hogy én nekem ez mennyire fontos. Ha megvizsgáljuk azokat a szakaszokat a Bibliában, ahol a konkrét leírások vannak a böjtről, mondjuk Dániel böjtje, Ninive királyának és Ninive népének a böjtje, ami rögtön a szemünkbe tűnhet, az az, hogy ez nem egy szokványos alkalom. A böjt alkalma, a Biblia leírása és elmondása szerint az ember életének egy különleges időszaka kell, hogy legyen. Nem egy szokványosan beiktatott egy nap, két nap, egy óra, két óra, hossza, bármennyi, hanem valaminek a felismeréséből adódik. Mi az, amit felismer az ember, amikor a valódi böjtöt gyakorolja? Három alapvető dolog az, amit egy-egy mondatban meg lehet fogalmazni, és ami elég világosan kiderül, ha a bibliai szakaszokat tanulmányozzuk. Az első az, ezt így lehet megfogalmazni egy mondatban, a böjt, a szomorúság és a bűn miatti bánkódás, a gyász ideje a hívő számára. Nyilván nem azon a módon, mint ahogy gyakorolta Izrael népe is, amit ugye Isten az 58. fejezetben, Ézsaiás könyvében szóvá is tett. Nem az a lényeg, hogy lehasd a fejed, mint a káka, és szomorkodj. De valamiért mégis szomorkodni kell. Mi az, ami szomorúságra indítja az embert, ha elgondolkodik az állapotán? És itt azért már ki is mondtam az első dolgot, ami a kulcsot a kezünkbe adja. Elgondolkodunk-e a saját valós állapotunkon? A saját Istennel való kapcsolatunkon? Az egymással való kapcsolatainkon? Milyen fényben látjuk ezeket a kapcsolatokat? Jónak tartjuk jelen állapotunkat, vagy érezzük azért, hogy valami nagyon nincs rendben? Lehet, hogy van bennünk már azért erre irányuló kezdeményezés. De az ember, ha körülnéz maga körül, meglátja a saját élete minden rezdülését, előbb-utóbb rá kell, hogy jöjjön arra, hogy nagyon távol került az Istentől. És a második dolog ez, amire szeretném a figyelmeteket fölhívni. Amikor az ember szomorúság tölti el ezért, azért tölti el, mert rájön arra, hogy távol került az Istentől. A böjt alkalma nem arról szól, hogy szívességet teszek az Istennek. Arról szól, hogy keresem ezt a távol lévő Istent. Tehát nagyon fontos az, hogy érezzük. Ez Isten hagyja magát megkeresni, de szükséges, hogy megkeressük az Istent. Az igazi böjt, a Biblia szerinti böjt ezekről a kérdésekről szól. Azért szomorkodom, mert a bűneim elválasztanak Istentől. Ézsaiás könyve 59. fejezet első, második verse világosan bizonyságot tesz erről. Nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne segíthetne. Nem olyan süket az ő füle, hogy meg ne hallhatna. Hanem a ti bűneitek választanak el benneteket Istenetektől. És a bűneitek fedezték el arcáját előletek. Ahhoz, hogy ezt megértsük, az embernek nagyon alapos önvizsgálaton kell végigmennie. Nagyon komolyan meg kell néznünk, és nem a saját elgondolásaink alapján, hanem a Biblia és a bizonyságtételek alapján azt, milyen helyzetben vagyunk valósággal. Milyenek vagyunk. Milyen az Istennel való kapcsolatunk. És amikor ezt megértjük, az Isten közelségét kívánjuk, ezt tekinti a Biblia igazi böjtnek. Amikor bánkodom azon, hogy távol kerültem az Istentől. A Biblia céljáról Isten is egyértelműen fogalmaz. Az idézett igényben ennyit mond Isten. Térjetek meg. Böjtel is. A böjt is a megtérésünket munkálja. A mi böjtölésünk azt munkálhatja, nem gesztus az Isten felé, mint amit említettem. A mi jellemünket építi az Isten vele. A mi jellemünkben próbál építkezni. Izsás könyvéből az idézett szakasz, az 58. fejezet 4. verse világosá teszi előttünk. Imádkozhatunk bármennyit. Könyöröghetünk bármennyit. Ha nem úgy járulunk Istenhez, hogy a már felismert bűnöket elhagyva, és könyörögve azért, hogy Isten felismertesse velünk mindazt, amit még nem ismertünk fel. Az Isten erre mondja, nem úgy böjtöltek mostanában, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Ha annak az okát keressük, hogy miért nem találtak meghallgatásra az imádságaink. Miért nem tudott az Isten bennünket az elmúlt időszakban is megsegíteni. Azért ezen is érdemes elgondolkodnunk. Úgy járulunk-e az Istenhez, hogy meghallassék a szavunkkal magasságban. Világosan látjuk az ószövetségi leírásokból, a papok nem járultak akárhogy az Isten elé. Meg kellett mosniuk magukat fehér gyolcsban. Nem mentett akárhogy az ember. Egyetlen egy indok van arra, hogy az ember akármilyen állapotban az Isten elé, mert ez pedig akkor, amikor a bűneink miatt megyünk az Istenhez. A bűneink megvallásával megyünk az Istenhez, és a bűneink bocsánatáért megyünk az Istenhez. De egyébként az Isten világossá teszi. Nem mehetünk akárhogy az Isten elé. Nagyon fontos az tehát, hogy amikor az ember a böjtöt gyakorolja, megértse azt, hogy a bűn elválaszt az Istentől. Bűnnel együtt nem tudunk Isten elé járulni. Létezik olyan, hogy az Isten el kell, hogy távolodjon tőlünk? Létezhet olyan, hogy Isten nem áll szóba az imádságainkkal, nem áll szóba az ő saját népe imádságaival? Olyan furcsának tűnik ez, nem? Istennek van egy választott népe, volt az Ószövetségben is, van korunkban is, van egy megbízott nép, mondjuk ki bátran, hogy mi vagyunk azok, akiket Isten különleges küldetéssel bízott meg. Lehetséges az, hogy Isten az ő kiválasztott és különleges küldetésekkel megbízott népétől távolságot kell, hogy tartson? Ha igen, akkor milyen értelemben? Ézsaiás 58. fejezetéből és a kapcsolódó szakaszokból megérthetjük, hogy igen, nyugodtan kimondhatjuk, Isten az ő népének és választott népének bűneivel sem azonosulhat, és nem fogadhatja el. Nem arról van szó, hogy Isten elvetné ezt a népet. Sem bennünket, sem az advent váró népet. Erről sem a Biblia, sem a bizonyságtételek nem tesznek bizonyságot. De hogy vannak olyan helyzetek, amikor akármi, akár bárki az Isten népe közül olyan erkölcsi állapotba kerül, akár egyénileg, akár közösségileg is, hogy az Istennek távolságot kell tartania tőle. Egy példát szeretnék ennek illusztrálására a Bibliából felolvasni. Jeremiás könyvét tanulmányozok, és Jeremiás könyvében a 7. fejezetben van egy nagyon érdekes leírás arról, hogy hogyan viszonyul Isten az ő népe bűneihez. 7. fejezet 2. versétől olvasnám a 7. versig a szakaszt. Tehát Jeremiás könyve 7. fejezet 2. versétől a 7. versig. Állj az úrházának ajtajába, és kiásd ott a beszédet, és mondjad. Halljátok az Úr beszédét, mind ti júdabeliek, akik bementek ezeken az ajtókon, és imádjátok az Urat. Így szól a seregek ura, Izrael Istene, jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom a helyen. Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek ember között és fele barátja között, A jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem mondtatok, és idegen istenek után nem jártok magatok veszedelmére, akkor lakozom veletek ezen a helyen a földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam, öröktől fogva mindörökké. Ha megértjük ennek a mondani valóját, világossá válik előttünk. A nép szokása szerint jár az Isten tiszteletre. És a prófétát az Isten oda küldi a kapuba. Milyen üzenettel? Jobbítsátok meg az utaitokat, és majd veletek lakozom. Mit gondolt az akkori nép? Az Úr temploma ez. Itt van köztünk az Úr. És mit mond Isten? Igen, ott leszek közöttetek. Mikor? Ha valóban, ha ténylegesen megjobbítjátok a ti utaitokat. Nem kegyes cselekedeteket vár tőlünk az Úr. Nem azt várja, hogy sokasítsuk meg az imádságot, sokasítsuk meg a böjtöt. Hány ilyen ószövetségi példát tudnátok ti is mondani, amikor Isten világosan kijelenti? Izsás első fejezete például. Megsokasíthatjátok. De ha nem a bűntől akartok először szabadulni, ha mindig azon gondolkodtok, hogy a másik olyan, a másik ilyen, ott ez van, itt ez van, amaz van, ha nem azon gondolkodtok, hogy kihez szeretnék én járulni? A Szent Istenhez szeretnék járulni. Járulhatok akárhogyan, magabiztosan. Világosá teszi az Úr. Ne bízzatok azok dolgokban. Ne bízzatok a saját értékítéletekben. Bízzatok abban, amit én mondok felőletek. Fogadjátok el mindazt. És én ezért mondom nektek, ezért állíthatom a Biblia alapján is, bátorítok benneteket, hogy az egész anyagot olvassátok el, mert az Isten erre bátorít bennünket. Vizsgáljuk meg a mi utainkat. Vizsgáljuk meg azt, hogy milyen állapotban vagyunk. Ő készségesen felvilágosít bennünket erről. De legyen a böjt ilyen értelemben az életünk különleges időszaka. Nem egy szokvány. Miért mondja az Isten, szenteljetek böjtöt? Mit jelent valamit szentelni, megszentelni? Azt, hogy megértem mindennek a lényegét és mondani valóját. Megértem az Isten szándékait azzal, amikor böjtre hív. Nyilván ne azt a következtetést vonjátok le ebből, hogy ne böjtöljünk. Az Isten lelkünkre helyezte a böjtöt. Azt mondja, hogy térjetek meg hozzám böjtöléssel is. Szenteljetek böjtöt. Világos kijelentés. De értsétek meg közben a böjt, az igazi böjt értelmét és lényegét. Az igazi böjtön az Istennek van célja felénk. Meg kell fordítanunk a dolgot. Nem én akarok nyomást gyakorolni az Istenre. Nem én szeretnék valamit elérni az Istennél. Az Isten szeretne valamit elérni az én életemben. Meglássam magamat annak, aki vagyok. Keressem a távol lévő Istent, hogy betölthessem minden áldásával. Nem szeretnék most időt fordítani rá, de az 58. fejezet további részeiben világosan elénk tárja Isten, milyen eredménye lesz annak, ha az ember így gyakorolja a böjtöt. És talán ki is mondhatjuk ezzel, hogy a böjt akkor tölti be a célját, a valódi böjt, az Isten szerinti böjt, amikor annak gyümölcsei vannak. A böjt gyümölcsei döntik el, hogy jól böjtöltünk, vagy nem jól böjtöltünk. Én szeretném, hogyha ezt vennénk a szívünkre. Amikor Isten azt kéri tőlünk, hogy térjetek meg teljes szívetek szerint, és szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhát. Nyilván mi már nem tesszük azt, amit az ószövetségi nép tett. Annak is volt mondani valója. A zsákba is hamuba öltözésnek. Nyilván nekünk már ez ebben a formában nem jelent semmit. De ennek a lelki tartalma, hogy feladom azt a véleményt, amit én magamról, vagy bárki másról kialakítottam, azért, hogy az Isten kialakíthassa az ő véleményét rólam és bennem. Hogy eljuttasson az igazi alázatra. És kívánom mindannyiunk számára, hogy tanulmányozzuk ezeket a szakaszokat. Engedjétek meg, hogy egy rövid szakaszt felolvassak még. Ellen White egyik írásából, Ézsaiás 58. fejezetével kapcsolatban megtalálta egyébként ebben a bizonyos kék könyvben, ami a Biblia kommentárból kivett Ellen White idézetek gyűjteménye. Ennyit mond a biztonság egyetlen útja, ez a címe. Testvéreim, Izsajás könyve 58. fejezetét sokkal alaposabban kell tanulmányoznunk, mert ez a fejezet jelöli ki számunkra az egyetlen utat, amelyet biztonsággal követhetünk. Ezeket a szavakat a próféta az Úrtól kapta, egy tisztaságában és erejében is megdöbbentő üzenetet. Kiállj teljes torokkal, ne kíméld, mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeiket. Ők bár Isten népének, Jákob házának neveztetnek, bár vallják, hogy engedelmességben és közösségben kapcsolódnak Istenhez, mégis távol vannak tőle. Csodálatos kiváltságok és ígéretek adattak nekik, de ők megtagadták a bizalmat. Az üzenet szavai nem hízelgőek számukra. Hirdesd, és idejétem az angolban, mutasd meg népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit. Ez a cél. Isten megmutathassa nekünk. Mutasd meg Jákob házának az ő bűneiket. Mutasd meg, hol követnek el hibákat. Figyelmeztesd őket a veszélyekre. Szólj nekik az elkövetett bűneikről, holott ők büszkék az igazságosságukra, miközben látszólag Istent keresik, elfelejtkeztek róla. Elfeledték, hogy ő a szeretet, az együttérzés, a hosszú tűrés és jóság méltányosan cselekszik, és szereti az irgalmasságot. Világi irányelvek furakodtak be ügyintézéseikbe és vallásgyakorlatukba. Szíveik nem tisztultak meg az igazság által. Isten úgy tekint alázatoskodásuk külső ceremóniáira, mint ünnepélyes gúnyolódásra vagy csúfolódásra, minden ilyen cselekedettel őt sértik meg. A nép, amelyről a próféta szól, igen kegyesnek gondolja magát. Rámutatva böjtölésükre és egyéb külső formákra, mint kegyességük bizonyítékaira. Tetteik azonban az önzés és a mohóság leprájával fertőzöttek. Semmiük sincs, és nem is lehet azon kívül, amit tőle kaptak és kaphatnak. Nekik adományozta javait, várva, hogy munkatársaivá legyenek, hogy azt tegyék, amit Krisztus tenne a helyükben, igazán mutatva be a mennyei elveket. Ezzel szeretném befejezni ezt a rövid kis állítatot. Segítsen az Úr bennünket ahhoz, hogy megértsük Krisztus szándékait az életünkben, egyéni életünkben és a közösség életében is. Szükséges az, hogy a mi emberi kapcsolataink is megújuljanak, mert azt gondolom, hogy leginkább ezeket terhelte meg az elmúlt időszak. Leginkább a legtöbb szennyes dolog én szerintem itt van az emberi kapcsolatainkban, de az Isten mindenből kitisztít és kimos bennünket, ha engedjük, hogy munkálkodhasson bennünk. Amen. Szeretnénk lehetőséget biztosítani most közös imádságra. Kérlek benneteket, hogy hajtsunk térdet, és többen könyörögjünk. Hálásan köszönjük hosszú tűrésedet, Urunk, és azt a szeretetet, amellyel világossá akarod tenni számunkra minden szándékodat. Köszönjük, Istenünk, hogy előttünk lehet a cél, hogy Te alig várod már, hogy néped kiáradhasson a késői eső, hogy Te valóban azt a munkát végeztethess velünk, amit már nagyon régen szeretnél. Segíts, Istenünk, hogy, ahogy elhangzott, magunkban keressük először az okokat. Segíts, hogy egészen mélyre áshass a mi életünkben, hogy megújíthass és megtisztíthass bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy akkor számíthatunk igazán imára jövő válaszra, ha ezen a módon járulunk hozzád. Segíts, Urunk, megalázni az énünket. Segíts ezt a küzdelmet fölvenni nap, mint nap, hiszen nem egy egyszerű küzdelem ez. De segíts, hogy győzelmet arassunk ezen a téren, és ezáltal közel kerülhessünk hozzád. Köszönünk minden bátorítást. Köszönjük a reménységet, hogy még nem mondtál el, Urunk. Ebben az értelemben kérjük áldásaidat, és azt a vezetést, amely hozzád közelebb visz. Jézus Krisztus nevében jöttünk eléd. Amen.
helyzet, nem tudom, hogy tudtok-e megfigyelni, bár az előbbi zenére remélhetőleg felébredtünk egy kicsit, hogyha valaki lankadt volna. Ugye az a mai témánk, illetve néhány témában próbáltuk körülírni, hogy hogyan is gyógyít meg a Jóisten bennünket a mi lelki bajainkból, sérüléseinkből, betegségeinkből, és hallhattunk róla, hogy nagyon nagy szükségünk van rá. Bár nem mindig vagyunk tudatában. És talán ez az első kérdés, hogy mennyire érezzük azt, mennyire tudatosul az bennünk, hogy betegek vagyunk. Mármint, hogy nem a másik ember, hogy milyen beteg, mert azt könnyebben észrevesszük, hanem, hogy én beteg vagyok. Ugye Ellen White azt írja a Krisztus példázatai című könyvben, hogy sajnos akkor keresünk csak gyógyulást, hogyha a sebeink már fájnak. Ugye ezt ismerjük a sajnos a fizikai betegségeink hátterén is, hogy amikor már nagyon fáj, akkor esetleg elmegyünk és segítséget kérünk. Lelkileg is sajnos. Én azt hiszem, hogy ilyen a mi lelki állapotunk, hogy amikor már úgy nagyon fáj, akkor keresünk megoldást és keresünk kiutat. És még a következő kérdés, hogy tudjuk-e, hogy ez a betegség halálos? Mert azért vannak olyan betegségek, amik olyan enyhébbek. Hát nagyon fáj, de fogfájás mondjuk. Általában nem halunk bele. De gondolkodjunk el ezen. Az ige azt mondja, hogy a bűnbetegség halálos. Tehát ami bajunk, az bizony halálos. Ami betegségünk, halálos. És csak ha ennek a tudatában jövünk Istenhez, hogyha fáj is, és hogyha megrettenünk attól, hogy ebbe belehalunk, akkor keresünk megoldást. Nézzük meg, hogy milyen megoldást, milyen gyógyszert kínál számunkra Isten szeretete. Hogyha őhozzá jövünk, és ha igazán megértjük és elfogadjuk. Néhány igét szeretnék olvasni, most bevezetőül először a Korintusbeliekhez írott második levél 5. fejezetéből. Olvassuk el a 14. és 15. verset, majd a 21-et. Tehát Korintusbeliekhez írott levél második levele, 5. fejezet, 14. 15. vers, majd az utolsó vers. Így hangzik az ige. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Azt mondja egy Pál apostol, hogy a Krisztus szerelme, a Krisztus szeretetek egy olyan belső késztetést, kényszerítést kell, hogy ébresszen bennünk, hogy valami döntő változás történjen nálunk belül. Ugye, mert erről hallhattunk, hogy teljes szívetek szerint, és hogy a szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Ehhez a változáshoz szükséges, hogy azt a szeretetet megértsük, megismerjük, amit Krisztusban az Atya nekünk adott. Ezt olvastuk az utolsó versben, a 21. versben, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Sokszor ezek fölött, az igék fölött úgy elsiklunk, illetve hát halljuk, meg értjük, hogy igen, Jézus meghalt értünk és helyettünk. De nem különösek ezek a kifejezések, hogy Krisztus bűnné lett? Bűnné. Egy emberre sem mondanánk ilyet, egy gonosz emberre, hogy ő maga a bűn. Ezt egy valakire, illetve hát az ő angyalaira is mondhatnánk, ugye Sátánra, akiben semmi jó nincsen. Ő maga a bűn. Tehát ember. Ugye az emberben még valami kis jó van, valami fölébreszthető talán. Itt azt olvassuk, hogy Krisztus bűnné lett értünk. Krisztus, aki soha nem vétkezett, aki tiszta, makulátlan, Isten fia volt, bárány volt. És hadd kérdezzem meg, hogy mi az a jelkép, ami ugye elég megdöbbentő módon ábrázolja Krisztust, amikor a kereszten volt, amikor felemeltetett. Krisztus maga alkalmazza saját magára azt a jelképet Nikodémussal való beszélgetésben. Kígyóról beszél. Kígyó minek a jelképe? Kinek? Minek és kinek? Sátán jelképe a kígyó. És a bűn jelképe. Mert Sátán maga a bűn. A mérges kígyók lepték el Izrael táborát, és megmarták őket. Ugye ez is jelképesen bemutatja azt, hogy mi, mint kígyómarta emberek, halálra vagyunk ítélve. Sátán mindannyiunkat megmart. Nincs senki az itt ülők közül, aki jelentkezhetne, hogy engem nem. Engem nem mart meg a mérges kígyó. Mindannyiunkat megmart Sátán. Mindannyian halálra ítéltek vagyunk. Egy gyógyszer van. Érckígyót kellett készíteni a Mózesnek, és felemelni, hogy ha valaki föltekint arra a kígyóra, az a hittel, mert Isten megígérte, hogy az meggyógyul, ezzel a hittel föltekint a kígyóra, akkor megmarhatta a kígyó, benne lehetett a halálos méreg, és mégis megmenekült. Nem halt meg, meggyógyult. Ez volt a gyógyszer. Nem kenegette a sebeit, nem végzett műtétet, nem adott le valamilyen injekciót, hanem csak felemelt valamit. És fel kellett nézni, ennyit kellett tenniük. De hogy mit emelt föl? Tehát ez az én számomra nagyon megdöbbentő, mert erről olyan keveset gondolkodunk, vagy hallunk, hogy Krisztus a kereszten kígyóvá vált. Ezek szerint bűnné lett értünk. Mert Krisztus a kárhozatot szenvedte el? Vagy csak, amit ugye túlhangsúlyoznak nagyon sokszor a kereszténységen belül, hogy milyen szörnyű fizikai fájdalmakat, ez igaz, mindig az, a fizikai fájdalmak is mindig az. De figyeljük meg, Krisztus már a Gecsemáné kertben elkezdett haldokolni. Azt mondja Lukács evangélium, hogy haláltusában volt. És hogyha nem küldi az atya az angyalt, és gondoljuk el, hogy egy angyal kellett, hogy megerősítse Krisztust a Gecsemáné kertben. És ha akkor nem jön az az angyal, akkor lehet, hogy már ott belehal. A bűneink terhébe. Mert Krisztus nem abba halt bele, hogy átszegezték, nem abba, hogy megostorozták, meg sorolhatnánk. Ezek kellettek. Ez még hozzátartozott az ő kínszenvedéséhez. Krisztus a bűneinkbe halt bele. Ő a kárhozatot szenvedte el helyettünk. Ugye mi is sokszor mondjuk, de nem értékeljük eléggé, hogy igen, a kereszténység nagy része erről mit sem tud. De értékeljük azt, hogy egyáltalán mit tudunk erről. Komolyan vesszük ezt, hogy Krisztus kígyóvá lett, bűnné lett értünk. Azért, hogy mi az Isten igazsága legyünk, ez is furcsa kifejezés, mert mi az, hogy én az Isten igazsága lehetek? Hát igen, mi bűnbocsánatot kapunk, és akkor ugye, mintha nem vétkeztünk volna, ugye ezt olyan szépen meg körülírjuk, de hát azért bűnösök vagyunk. Tehát ahhoz azért ragaszkodunk. Itt azt mondja, hogy ti mindannyian Isten igazsága lehettek. Hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Talán még néhány olyan hasonlatot, ami ilyen megdöbbentő a Bibliában, és nyilván azért is használja az ige, hogy szembesüljünk vele és döbbenjünk meg. Olvasnék Péter apostol első levele 2. fejezete 24. fejezetében, ezt idézi tulajdonképpen Ézsaiás könyvéből, illetve az egyik részét, tehát Péter apostol első levelében, ezt olvassuk a 2. fejezet 24. versében, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Ja, lényegében itt is ugyanarról beszél, bűneinket magára véve fölvitte a fára, hogy mi ő általa az igazságnak élhessünk, és utána mit mond, akinek a sebeivel gyógyultatok meg. Tehát milyen gyógyszert kínál föl számunkra Krisztus? Saját sebeit. Gondoljuk meg, hogy ezen a földön ugye sokféle gyógymódot kitalálnak emberek, nem csak pirulákat, hanem egyéb gyógymódokat is, de hogy egy másik embernek a szenvedése, gyógyítson meg engem. Egy másik embernek a halála. De amikor az Úr új szívet kínál nekünk, akkor ebbe is gondoljunk bele, hogy az új szív az kié. Azért a Krisztusé, akinek meghasadt a szíve a kereszten. Az az új szív, az az ő életébe, az ő halálába került. Az ő sebeivel gyógyulunk meg. Az ő sebeivel, tehát sebekkel meggyógyulni, ez megint csak egy ilyen, ugye, nagyon különösnek tűnik. Hát olyan gyógyszert várnak, amit ránk kennek, meg ami ugye, bekötöznek, meg szóval valami ilyesmit. De hogy sebekkel gyógyulni, hogy ez is ilyen hasonlóan megdöbbentő hasonlat, mint hogy ki jó. Krisztus, aki bárány volt. Krisztus, aki tiszta volt, aki irtózott és undorodott a bűntől, bűnnélet értünk. És itt azt mondja, hogy az ő sebeivel gyógyulhatunk meg. És a végidőkben győzelemre jutó néppel kapcsolatban olvashatjuk Jelenések könyve 7. fejezete 14. versében a következőket. Azt hiszem, hogy nagyon ismert igék ezek mindannyiunk számára, de én éppen készülés közben is úgy rádöbbentem, hogy nem igazán gondoljuk át, hogy mit jelentenek ezek az igék. Jelenések könyve 7. fejezete 13. 14. versét olvasnám. És akkor felelt egy a vének közül, és mondta nékem, ezek, akik fehér ruhák a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Itt most nem térek ki arra, hogy kikről van szó, de nyilvánvaló az igéből. Mondja is, hogy akik jöttek a nagy nyomorúságból, akik a végidőben győztesek lesznek. És mit mond róluk? Hogy ők megmosták ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Miért vérben lehet mosni? Hogy valaki próbálkozott, akkor gondolom, hogy egyikünknek sem jutott ilyesmi eszébe. Vannak jó mosószerek. De a vér, az nem mosószer, ugye? Tehát a vér az inkább úgy tűnik, hogy beszennyezi a ruhát. Itt pedig azt mondja, hogy az ő ruháikat megfehérítették a bárány vérében. Tehát nem döbbent meg bennünket ez, hogy amikor meg akarunk tisztulni, akkor nem lehet másképp. Ugye úrvacsora következik, úgy hallottam ebben a gyülekezetben, de gondolkodjunk el ezen is. Az úrvacsorán van ugye a lábmosás, és utána, amikor magunkhoz vesszük a Krisztus testét és vérét jelképező jegyeket. Összefügg egymással. Isten így tudta csak több jelképben bemutatni azt, ami történik velünk. Amikor lábat mosunk, akkor vízzel mosunk lábat. Képzeljük oda a Krisztus vérét. Most én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy mintha a Krisztus vérében mosnánk. Talán egy kicsit jobban átgondolnánk, hogy micsoda ára van a mi megtisztulásunknak. Azért következik utána a többi másik két jelkép. Ugye a kenyér, ami megtöretett testét jelképezi, a vér jelképéül ott van a szőlőlé. Tehát a vérben tisztít meg bennünket. Az ő vérével tudunk csak megtisztulni. És itt ezt mondja az ige, hogy megmosták ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Testvéreim, én úgy gondolom, hogy a végidőkben élő Isten népének sokkal inkább meg kell értenie Krisztus áldozatát, mint eddig valaha. Ellen White is ír arról, hogy az advent népnek kell Krisztust a leginkább magasztani, és a leginkább bemutatni a népnek, mert nem ismerik Krisztust. Krisztus áldozatát pedig még inkább nem. Eszembe jut egy kiállítás megnyitó, ahol beszéltem Krisztus áldozatáról is, mivel volt egy ilyen kép többek között, és többek között erről is, hogy Krisztus a kárhozatot szenvedte el, értünk és helyettünk. Tehát nem csupán a fizikai szenvedése az, amire sokan gondolnak, és ami olyan szokványos, mert minden utcasarkon meg templomban ott van a feszület is. És ráadásul ott olyan szépen nyugalmasan ábrázolják, tehát tulajdonképpen már nem úgy, ahogyan Ézsaiás könyve is leírja, hogy egyszerűen nem lehetett ránézni. Miért? Azért, mert nem a fizikai kín, hanem a lelki volt az, amit nem lehet emberileg sem leírni, sem képileg ábrázolni és visszaadni. És ezután a megnyitó után odajött hozzám műveledési házigazgatója külön, és elkezdett kérdezgetni. És azt mondta, hogy ő vallásos ember. De őt ez nagyon érdekelni, mert ő erről még soha nem hallott. Hogy akkor most ez hogy van? Hogy Krisztus tényleg a kárhozatot szenvedte el? És akkor, de ez hogy lehet egyáltalán? Hát Jézus hogyan kárhozhatott el? Tehát, hogy nem úgy kárhozott el, hiszen feltámadt. De úgy igen. Úgy igen, hogy a szenvedéseket mind átélte. Sőt, nem is csak maga. Sőt, egyáltalán nem maga helyett, hanem a világ összes bűnéért. Mindannyiunkért. Tehát gondoljuk csak át, hogy a végidőben zajló evangélium hirdetésnek is nem ez kellene, hogy legyen a központja? Hogy egyáltalán megértsék az emberek Krisztus áldozatát. De ha mi nem értjük, ha mi nem gyógyultunk meg, mert ezt is megkérdezhetnénk most, ugye olvastuk az igét, hogy az ő sebeivel gyógyultatok meg. Ezen is egy kicsit meghökkentem, mert nem azt mondja, hogy fogtok majd meggyógyulni. Hogy most én ezt elmerném így mondani? Mi ezt elmerjük mondani? Hogy Krisztus sebei által meggyógyultunk? Hogy ő bűnné lett értem, és én most Isten igazsága vagyok? Hogy megmostam ruháimat a bárány vérében? Tehát gondolkodjunk el ezeken az igéken, mert ezek mind arra utalnak, hogy bizony, még nem értjük talán igazán. Ugye az úrvacsorai igék között van egy ilyen kijelentés, hogy vizsgálja meg, próbálja meg azért az ember magát. És ott is döbbenetes kifejezések vannak Pál apostol részéről. Azt mondja, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Hogy vétkezik az Úr teste és vére ellen. És ne gondoljuk, hogy ez csak az úrvacsorára vonatkozik. Mi megbecsüljük-e az Úrnak testét? És nem vétkezünk-e az Úr teste és vére ellen? Amikor mi olyan felszínesen és felületesen, igen, jövünk, hogy Uram, bocsáss meg, hát mi olyan bűnösök vagyunk. Amikor nem vesszük komolyan, hogy milyen ára volt a mi gyógyulásunknak, bűnbocsánatunknak. Vagy amikor nem élünk ezzel a gyógyszerrel, mert ugyan negyedévenként veszünk csak úrvacsorát. De elég, hogy Krisztus sebei, Krisztus áldozata csak negyedévenként egyszer hasson ránk. Ha ugyan hat. Egy gyógyszert általában nem negyedévenként szoktunk beszedni. Vagy most már lehet, hogy vannak ilyen gyógyszerek, de én úgy tudom, hogy azért kicsit sűrűbben. Vajon ezzel a gyógyszerrel, amit Isten kínál nekünk, Krisztus áldozata, Krisztus sebei, Krisztus vére, milyen gyakran élünk? Eltöltjük-e naponta azt a csendes órát Krisztus keresztjénél? Ami szükséges lenne a gyógyulásunkhoz. Mert enélkül hiába várunk, hogy valami történjen. Nekünk a gyógyszerrel élnünk kell. Krisztus végtelen árat fizetett érte, ahogy mondja Péter apostol ugye másik fejezetében, hogy nem aranyat és ezüstöt. Drága véren váltattunk meg. Hogyha ilyen nagy ára volt ennek a gyógyszernek, és mi nem használjuk, akkor bizony vétkezünk az Úr teste és vére ellen, mert nem becsüljük meg. Nem becsüljük meg azt a gyógyszert, amit ilyen drága áron megvásárolt nekünk, és amihez mi ingyen hozzájuthatunk. A samáriai asszonynak azt mondta Jézus a beszélgetés elején, hogy ha te ismernéd az Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki az, aki veled beszél, akkor te kérted volna őt. És ő adott volna neked élő vizet ingyen. Ugye ott a víz hasonlatát használta. Ugye tudjuk a történet folytatását, hogy igen, miután megértette az asszony, hogy kivel beszél, miután értékelte is ezt az ajándékot, ő kérte. De ugye elgondolkodtam Jézusnak ezen a kijelentésén, egy kicsit a magunk esetére nézve. Ismerjük mi az Isten ajándékát? És tudjuk, hogy ki az, aki felkínálja? És akkor kérjük, mert az a szerencsétlen, mások által megvetett, sok-sok kudarcon, bűnön túl lévő asszony kérte. Ő kérte Jézustól. Tehát csak ennyit kellene. Védj tőlem, azt mondja Jézus. A gyógyszert felkínálja. Mindenféle módon, jelképekkel is bemutatja, hogy mit kell tennünk, hogy elvenni tőle, hogy gyógyulhatunk általa. És egyetlen idézettel szeretném ezt a kis igei összefoglalót zárni, hogy valóban átgondoljuk azt, hogy erre a gyógyszerre szükségünk van, és hogy nincs más gyógyszer számunkra. Jézus élete című könyvből szeretném olvasni ezt a néhány mondatot. Krisztus királyi fejét össze-vissza szurkálták a tövis korona tövisei. Reszkető ajkai ajkiáltásra formálódtak. Krisztus mindezeket eltűrte, a vércseppeket, amelyek lehullottak fejéről és lefolytak kezeiről, lábairól, a haláltusát, amely eltorzította testének alakját, a kifejezhetetlen lelki kínszenvedést, amit akkor érzett, amikor az atya elrejtette előle arcát. Ezek pedig mind azt mondják az emberi nemzetség minden egyes gyermekének. Érted, történt, hogy Isten fia hozzájárult a bűn ezen terhének az elhordozásához. Te érted, döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel ismét előtted a paradicsom kapuit. Az, aki lecsendesítette a tenger vad hullámait, és járt a tajtékos hullámokon, aki megremegtette az ördögöket, és száműzte a betegségeket, aki megnyitotta a vakok szemeit, és életre keltette a halottakat, és aki áldozatként adta oda magát a kereszten, mert szeretett téged. Krisztus a bűnök elhordozója, eltűrte az isteni igazság haragját, és te érted, maga lett bűnné. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Ugye itt is mit hangsúlyoz Ellen White, hogy ezt igen, mindannyian értsük úgy, hogy én voltam. Én feszítettem keresztre Krisztust. És most is én nem becsülöm meg a Krisztus testét. És ahányszor vétkezem, neki okozok fájdalmat. Még néhány mondatot olvasnék. Krisztussal úgy bántak, ahogyan mi megérdemelnénk, hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet ő kapott. Elítélték őt a mi bűneinkért, amelyekben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az ő igazságáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az ő életét, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Én úgy gondolom, hogy az egyedüli gyógyszer, amit most már úgy mondhatunk, ugye a Samária asszony példájára visszautalva, hogy azért tudjuk, ismerjük az Isten ajándékát, legalábbis elméletben, és tudjuk, hogy ki az, aki felkínálja. Számtalanszor bemutatkozik, elmondja nekünk, felkínálja, az ő népének, gyermekeinek szólít bennünket is. És vajon mi, akik ismerjük és tudjuk, kérjük-e tőle? Élünk-e ezzel a gyógyszerrel, meggyógyultunk-e az ő sebeivel, vagy továbbra is ragaszkodunk a bűneinkhez? Vagy továbbra is betegek akarunk maradni? Vagy továbbra is, ugye csak várjuk, hogy valami csoda történjen velünk. Az ige szerint a gyógyszert nekünk kell használni. Nekünk kell elvenni legalább Krisztustól. Nekünk kell kérnünk és igényelnünk. Azt mondja Jézus, hogy te kérted volna őt, és adott volna neked. Mi kérhetjük őt, és ad nekünk új szívet, ad nekünk tiszta fehér ruhát, ad nekünk teljes gyógyulást a mi bűneinkből. És akkor Isten minden áldásaiban részesülhetünk, hiszen az ő gyermekei vagyunk. És az ő gyermekeiként, az ő fia ábrázatához hasonlatosak lehetünk. Segítsen az Úr bennünket, hogy valóban értékeljük ezt a gyógyszert, és éljünk vele naponta. Ne csak alkalmanként, mert akkor nem tudunk meggyógyulni. Ne csak időnként. Naponta töltsük el azt a csendes órát Krisztus keresztjénél, hogy valóban hasson a gyógyszer, és meggyógyulhassunk a mi bűnbetegségeinkből. Amen. Újra szeretnénk alkalmat adni, hogy imádkozzunk többen, úgyhogy mindenki hallja lehetőleg hangosan. Hajtsuk meg térdeinket. Hálát adunk neked azért, hogy te olyan gyógyszerről gondoskodtál a mi számunkra, amely tökéletesen, teljesen meg tud gyógyítani, meg tud tisztítani minden bűntől, nem csak a nagyobb és látványosabb bűnöktől, hanem amit mi észesen veszünk, a foltok, a sömörök, a szeplők is eltűnhetnek az életünkből. Ahogyan te megígérted, hogy tiszta és ragyogó fehér gyorsba akarsz öltöztetni bennünket. De Urunk, segíts, hogy tudatában legyünk annak, hogy milyen ára volt és van a mi megtisztulásunknak, hogy ne vegyük könnyen a bűnt, ne engedjük be a mi szívünkbe olyan könnyen azokat a lelkületi bűnöket, amelyek éppen Sátán bukását okozták. Urunk, segíts, hogy szembesüljünk önmagunkkal, amikor a Golgota keresztjére nézünk, és Te világíts rá minden foltra, ami még bennünk van, hiszen csak Te előtted, a Te tiszta és szent jelenléted előtt láthatjuk meg önmagunkat. Úrunk, segíts, hogy ne egymáshoz hasonlítsuk a saját életünket, jellemünket, magatartásunkat, ne keressünk mentséget a bűneinkre, hanem vágyakozzunk a teljes gyógyulásra és szabadulásra. És Úrunk, köszönjük azt neked, hogy ebben az időben élhetünk, amikor Te meg akarod teljesen tisztítani a Te népedet. Most élhetünk, amikor szemlélői lehetünk annak, amiben sokan vágyakoztak betekinteni, hogy teljesednek azok a jövendőlések, a proféciák, amelyek a legvégső időszakot jelzik. És hálásak vagyunk azért, hogy Te megígérted, hogy ebben az időben Te megtisztítod a Te népedet. Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. Urunk, add, hogy értsük, lássuk, hogy mi történik, és ne csak másokat akarjunk megmenteni és megtisztítani, hanem elsősorban mi éljünk a gyógyszerrel, hogy naponta jöjjünk Te hozzád, értsük meg a Te végtelen szeretetedet irántunk, hogy megteljen a szívünk hálával, irántad való szeretettel, hogy a Te igazságod éljen bennünk, hogy Krisztus teljesen be tudjuk fogadni az életünkbe, hogy ő cselekedjen általunk, hogy ő szóljon rajtunk keresztül, hogy valóban az ő üzenete terjedhessen az egész világon, és hogy Te megáldhasd a mi életünket és szolgálatunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, ami megváltunk, Krisztus nevében kértünk. Amen.
Yeah.